7. Meglátogattam újra zenész barátomat. Egyrészt azért, mert a szobájában rátaláltam újra az ifjúságomra, másrészt azért, mert együtt dolgoztunk újra valamin. A muzsikáját is élveztem, de ezt nem tartottam a művészete megrablásának, mert hiszen nem nekem játszott, hanem a fiatal lánynak. Sok-sok este végignéztem a fiatal lány szobájában, csak nem ugyanazt a jelenetet. Minden körülbelül ugyanaz volt. A gyermek, a szalvéta, a teljes pohár. Csak a virágok cserélődtek ki a vázában, de ezek is megmaradtak mindig krizantémumnak. Mindössze annyi volt a változás, hogy a harmadik más-más színű volt, de az alapszint mindig a két fehér szállatta meg. Megállapítottam, hogy a fiatal lányból áradó báj titka inkább a mozdulatokban rejlett, mint a formában. És ritmikus mozdulatai, mintha hozzáillettek volna a muzsikához. Sőt, mintha barátom a lány taktusára, a lány tánclépéseire, ringó járására, karjainak lebegésére, nyakának bólogatására komponált volna. Nem beszéltünk soha a lányról. Úgy tettünk, mintha nem látnánk őt. De azért az ő életét éltük, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a lány beleszövődött a költeményemet kísérő zenébe is, ami nem lett volna baj, ha illett volna súlyos gondolataimhoz. De nem illett hozzájuk, mert az ő lelke háromnegyedes taktusban mozgott, úgyhogy mindig keringő lett belőle. Nem akartam szólni, mert tudtam, hogy az első kimondott szó megtörni a varást, és muzsikus barátom kettőnk közül nem engemet választana. Ez a tél meglehetősen kellemesen telt, mert nem voltam immár egyedül, és téveigéseimnek célja is akadt. Aztán meg azt képzeltem, hogy félig meddig családi életet is élek, mert a távolból érdeklődtem egy nő és egy gyermek iránt. Korán megjött a tavasz, már márciusban. Egy este az íróasztalomnál ültem és írtam, mikor a szobalány bejelentette és be is vezette muzsikus barátomat. A lámpa fényében láttam, hogy a szelíd kis emberke kópésan mosolyogva közeledik, és valamit tart a kezében, amit át akar nyújtani nekem. Egy kártya volt, amelyen két nevet olvastam, egy férfinak és egy nőnek a nevét. Eljegyezte a fiatal lányt. Minthogy most immár fölösleges lett volna sokat beszélnünk, válasz helyett csak mosolyogtam, s mindössze ennyit mondtam. Krizantémum, kérdő hangsúlyozással. Ő pedig rábólintott a fejével. Egészen természetesnek tartottam a dolgot, mintha kezdettől fogva tudtam volna róla. Nem is vesztegettük hát rá a szót, hanem a közös munkánkról beszélgettünk, azután elváltunk. Kíváncsiság nem gyötört, mert meg tudtam felelni magam is minden föltehető kérdésre. Miképp találkoztak? Természetesen úgy, ahogy történni szokott. Ki volt a lány? A menyasszonya. Mikor szándékoztak egybekelni? Nyáron természetesen. De különben is mi közön volt nekem mindehez? Engem csak az a veszély fenyegetett, hogy közös munkánk félbeszakad a lány miatt, amit rendjén lévőnek találtam volna, és hogy esti találkozásainknak befellegzett, ami világos következménye lett volna a nagy eseménynek, noha muzsikus barátom búcsúzás közben az ajtóból visszaszólt, hogy számomra otthon lesz minden este 7:30. Csak menjek be a szobájába, és várjam meg, ha esetleg nem volna otthon. A kulcsot ott fogom találni a folyosón lévő szekrényen. Három este nem zavartam. A negyediken elmentem hazúról 6:30, hogy kísérletképpen megnézzem, otthon van-e. Mikor már a lépcsőn voltam, eszembe jutott, hogy elfelejtettem megnézni, világos-e az ablaka, pedig meg kellett volna néznem. Az ajtóban hiába kerestem a kulcsot. Levettem hát a szekrényről, ahonnan 30 évvel ezelőtt leszoktam venni, és beléptem egészen úgy, mint valaha a szobámba. Csodálatos pillanat volt, mert belezuhantam egyenesen az ifjúságomba. Éreztem az egész ismeretlen jövő nyomasztó leselkedését. Éreztem, hogy megmámorosodom az előlegzett reménységektől. Biztos voltam a győzelmemben, és csüggedés fogott el. Túlbecsültem az erőmet, és félreismertem a saját értékemet. Leültem egy székre, anélkül, hogy világot gyújtottam volna, mert az utcai gázlámpa, ugyanaz a gázlámpa, amely nyomorúságomat valaha megvilágította, gyéren megvilágította a szobát, és az ablakráma keresztjét rávetítette a tapéta árnyékára. Ott ültem, és a hátam mögött volt minden, minden a világon. A harc, a diadal, a bukás. Az élet minden keserűsége és édessége. És mégis, mi lesz most? Fáradt és öreg voltam. Nem. Hiszen a harc tovább folyt, keményebben, mint valaha, komolyabban és nagyobb méretekben. Előre, mindig csak előre. De míg régebben előttem volt az ellenség, most ott volt az ellenség nem csak előttem, hanem mögöttem is. Kipihentem magam, hogy folytathassam a harcot, és amint ott ültem ezen a pamlagon, ebben a szobában, épp oly fiatalnak és harcra termetnek éreztem magam, mint egy emberöltővel ezelőtt. Csak a cél volt új, mert a régi mérföldjelzők elmaradtak a hátam mögött. Azok, akik megálltak és hátra maradtak, mindenképp vissza akartak engem is tartani, de én várhattam. Ezért kellett egyedül mennem, egyedül kikémlelnem a pusztaságokat, a új utakat, új ösvényeket keresnem. Néha, mikor déli báb után futottam, vissza kellett fordulnom és hátrálnom. De soha se hátráltam messzebb a keresztútnál, s ott újra előre törtettem. Megfeledkeztem az ablakról, amelyen nem volt redő, s amikor eszembe jutott és felálltam, szemközt a házban pontosan azt láttam, amit vártam. Muzsikus barátom ült most a krizantémumos asztalnál, s a fiatal lány mellette ült. És mind a ketten a gyermekkel foglalkoztak, aki nem volt egyiküké sem, mert a lány nénjének a fia volt, egy özvegynek az egyetlen gyermeke. Az, hogy első szerelmük egy gyermek köré fonódott, kezdettől fogva önzetlenséggel töltötte meg a kapcsolatukat, és megnemesítette érzéseiket, amelyek egy ártatlan lényben találkoztak. És az volt a véleményem, hogy muzsikus barátomnak megvolt az áloga is arájának immár kifejlődött anyai érzelmeiben. Néha megfeledkezve a gyermekről, egymást nézték, mégpedig azzal a mondhatatlan boldogsággal, amely két magános ember arcán tükröződik, mikor egymásra találnak, és megbizonyosodnak róla, hogy kettesben kell megküzdeniük a magánossággal. Máskülönben, mintha egyáltalán nem is gondoltak volna semmire, sem a múltra, sem a jövőre, hanem csak a jelenben éltek, azt élvezve, hogy közel vannak egymáshoz. Egy asztal mellett ülni és egymásra nézni, amíg tart az élet. Örvendve, hogy immár ennyire jutottam, mert örülni tudtam mások boldogságának, szomorúság, sóvárgás vagy képzelt aggodalmak minden nyoma nélkül, ott hagytam ifjúságom kínzókamráját, és hazatértem magánosságomba, dolgozni és tovább harcolni egyedül. Vége.